gyönyörűen fonódik össze húsvét ünnepében a keresztény világ legnagyobb öröme, Jézus feltámadásának ünneplése, a természet legnagyobb örömével, az újjászületéssel, a tavaszköszöntéssel. Kiváltképp igaz ez a varázslatos, hagyományőrző Székelyföldön, ahonnan a korondi születésű kerámiaszobrász Józsa Judit útja az anyaországba vezetett. Szép ünnepi reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Csűrös Csilla vagyok. Természetesen az otthoni húsvétok hangulatának felelevenítésével kezdtük a beszélgetést a pilisvörösvári Ligeti Szent Család multidéző modern, barátságos templomának áhítatra és földi életünk átgondolására egyszerre hívó csendjében. És miért éppen itt? Az is kiderül hamarosan.
Korond a Hargita lábánál fekszik, ugye a hegyek vesznek körül bennünket, és hát az emberek közelsége a természethez, abban élnek óhatatlan, hogy másféleképpen élik meg a hitüket, Istenhez való közeledésük is másmilyen, talán bensőségesebb, intenzívebb is. A tavasz köszöntése az idén nem lesz olyan, mint mondjuk a tavaly vagy tavaly előtt volt, hiszen megkésett ez a tavasz, még az ibolyák nem nyílnak, mint ahogy korábban, gyerekkoromban mindig ibolyák a gyűjtögettem édesanyámnak, és ez volt a legnagyobb ajándék. Valójában Korondon a húsvét pontosan olyan fontos most is, mint régen volt. A szertartás az ugyanúgy megvan, mint régen volt, hiszen a hanvaszkodás, a nagybőjt ideje, a szent és sérthetetlen. A falu apraja nagyja elmegy a szentmisére, csodálatos dolog a barka szentelés, amin mindenki részt vesz.
Virágvasárnap.
És hát a húsvéti locsolkodás mai napig él. Igaz, hogy nem olyan intenzitással valóban, mint régen, akár az én gyerekkoromban, hogy akkor még a legények akár zenekaros bandával is elmentek locsolkodni, zenélni, és a leánynak ki kellett menni, nem csak piros tojást adni, hanem akár egyet táncolni, és adott udvarlóval a legényel, de a locsolkodás szokása mai napig él. És persze a húsvéti tojásfestés is, hiszen nálunk Erdélyben ezek teljesen ősi szokások, és ezek nem fognak kihalni.
Másként éli meg felnőtt a húsvétot, mint ahogy gyerekként ünnepelt?
Ahogy az idő telik, és érzem, hogy sok-sok tapasztalat gyűl fel, nem csak élettapasztalatra gondolok, hiszen azért az még sok lesz, remélem, Isten segítségével, hanem a munka területén, az alkotások során azt hiszem, hogy minden művésznek fejlődnie kell, és érni kell. Akkor, amikor éppen Krisztus passióját mintáztam, és azokat a stáció jeleneteket, amelyeket itt Pilisvörös Váron a Ligeti Szent Család templomban helyeztünk el, bizony-bizony én úgy éreztem, hogy akkor értem meg erre a feladatra. Akkor értettem meg, hogy mit jelent Krisztus passiója, a keresztvitel, a keresztút maga. Gyerekkoromban én nem tudtam elfogadni azt, hogy hogyan történhetett meg az a kegyetlenség Krisztussal, ami, hát tudjuk jól, hogy a Szentírás szavaival milyen módon történt. A nagymamám nagynyónak szólítottam, ugye édesanyám, édesanyjáról van szó, Vajda Juliskának hívták őt, és hát nagynó sokszor el akart vinni engem egy-egy keresztútra, de egyszer sem mentem el vele, ma már bánom, de azért, mert én lázadoztam az ellen, hogy megkínozták, és kegyetlenek voltak Jézussal. Nem tudtam megbocsátani. És ugyanez a nehéz lelkiállapot jött vissza, akkor, amikor elkezdtem gondolatban foglalkozni, és aztán aktívan felvázolni, mintázni a Krisztus stációit.
Átélte a Golgotára vezető utat?
Katarzis élmény volt. Szó szerint úgy éreztem, hogy én magam is megkínzom Krisztust azzal, hogy meg akarom mutatni az ő szenvedését. De nem véletlenül választottam azt, hogy éppen Krisztus arcát hoztam közel egy-egy jelenetben, hiszen többnyire az ő arca és a szenvedése dominál, mert azt éreztem, hogy a mai kor embere talán eltávolodik, és ahhoz, hogy valóban fel tudjunk készülni a húsvéti feltámadás örömére, érezni kell azt az áldozatot, amit ő miattunk, értünk tett. Ha ezt nem értjük meg, és nem tudjuk a saját életünkre vonatkoztatni, akkor nem jutunk el a búcsúhoz, azaz a bűneink bocsánatához, és nem értjük meg a húsvéti feltámadás örömét.
Amely öröm már beszélgetés elhangzásakor mindenkié. Itt a pilisvörösvári Ligeti Szent Család templomban olyan nagy nyugalom, béke és harmónia öleli át az embert, amikor belép. Azt hallottam egy prédikációban, már a bojti időszakban, hogy a feszületet ne úgy fogjuk fel, hogy ez Krisztus számára a szenvedés keresztje, ez a kereszt a szeretet keresztje.
A szívemből beszélt ez a pap, sok ilyenre lenne szükség manapság, mert maga a keresztút az a hit, a remény és a szeretet útja is. Anélkül, hogy ezt ne érezzük, nem tudjuk elképzelni a feltámadást az életemet. Ugye édesapám, édesanyám, ugye Józsa János fazekas mesterről van szó, aki Korondon engem fölnevelt, neki köszönhetek mindent, amit tudok az agyagnívesség terén. Olyan nevelésben részesített, ahol fontos volt az Isten hit, és fontos volt az, hogy honnan származunk, és milyen hagyományokat hozunk a családban, a nemzetben. Egyáltalán a Nagy Magyarországnak a történelmi vonatkozásait is meg kellett tanulnom. Ezt mind ő adta át. Akkor, amikor a hit és a remény és a szeretet három sarkalatos erényére gondolok, és végig sétálunk a Krisztus stáció jelenetei mellett, mind-mind érezzük ezt. Akkor, amikor valaki megbetegszik, vagy valami bánat éri, gondoljunk csak az özvegyekre, vagy azokra, akik egyedül vannak, és erős a hitük, vagy éppen elbizonytalanodnak, és nem találják meg önmagukban, akkor a Jóisten el fogja küldeni azt a sugallatot, amikor a remény kell, hogy fölcsillanjon egy pillanatra, és akkor már a szeretet melege tényleg ott lesz, és melengetni fogja. Ez mind-mind belülről fakad, de Isten segítségével fakad.
Isten segítségével készültek a stáció állomásai is, de hogy miért éppen ide?
Hát nagyon-nagyon igaz mondás, hogy a jó Isten a legnagyobb rendező, hiszen évek óta, hogy Gedai Csaba fotoművésszel nagyon jó barátságban vagyok, és több éve már, hogy ő fényképezi, fotózza minden egyes kiállításomnak a szoboranyagát, ő készíti a kiadványokba ezeket a fantasztikusan színvonalas tárgyfelvételeket. Arról nem beszélve, hogy megismerve a családját és őt magát, a szívembe zártam, és egy mély barátság alakult ki. És hogy a barátság milyen, ezekért a munkákért, amit évek óta, hát el lehet képzelni, amikor csak a magyar nagyasszonyokból 59-et mintáztam. Tehát több éves munka során ő mindig csak barátságból dolgozott, sose kért anyagi támogatást ezért, vagy bármilyet, szívből, lélekből. És ez egy művésznek nagyon sokat jelent. És akkor, amikor ő itt Pilisvörösváron lakván elmondta nekem nagyon szerényen, hogy hát Pilisvörösváron ebben a templomban, ahol a pont a nagy családos gyerekek járnak, ahol gyönyörű és nagyon jó a hitélet, nincsenek stációk, és nem lenne kedvem stációkat mintázni ide. Ez nem volt kérdés, hogy akkor én azt mondtam, hogy hát persze, Csaba, de én tudtam, hogy nekem ez nagy kihívás, hiszen háromdimenzióban a kispasztikákat skiccelve, szinte azonnal felvázolva mintázok. Háromdimenzióban remekül megy, de síkba rajzolni vagy domborműveket készíteni nekem írtó nagy erőfeszítést jelent, valahogy a másképp jár az agyam, és ebből kifolyólag a kezem is. Úgy éreztem, hogy ez a barátság és ez a szeretet, amit Csaba és a családja iránt érzek, van olyan erős, hogy le fogom küzdeni az én saját emberi gyarlóságomat és művészi fejlődésnek fogom igenis alávetni magam, és meg fogom oldani ezt a gondomat. És sikerült, Istennek hála.
Lám, működött a szeretet keresztje, de hadd kérdezzem meg a Gedai Csabát, miért tartotta fontosnak, hogy ez a keresztút ebbe a templomban elkészüljön? Szép, modern épület, egyszerű, tiszta vonalú, fával, fehér falakkal.
Én 30 évig bent laktam Budapesten, és utána költöztünk ki, most már 13 éve ide Pilisvörösvárra, és itt ismertem meg ezt a templomi közösséget, ami befogadott minket, és úgy éreztem, hogy egy olyan közös együttlét, gondolkodás jellemzi ezt a közösséget, hogy a templomunkba valahogy hiányzott a keresztút, ami tényleg egy ilyen szeretetút is, úgy megjelenjen, mint ahogy ez a szeretet összefogja ezt a közösséget.
Éppen egy éve tavaly húsvétkor volt az avatás.
Az volt egy katartikus élmény, amikor elhoztuk ide, és Judit megérkezett ezekkel a gyönyörű domborművekkel, és itt kiraktuk, és mindenki állt fölötte, és nézte, és először nem is hittük el, hogy ezek a gyönyörű domborművek, ezek a mi templomunkba kerülhetnek. És hát utána pedig, amikor volt az ünnepség, tele volt a templom, szinte nem lehetett beférni, és mindenki tényleg csak a boldogságát és örömét érezte, hogy ezt mi megkaphattuk. Sajátunká vált, éppen két hete volt keresztút itt a templomban, és mindenki azt mondta, hogy az egész keresztútnak más hangulata lett, más érzés volt az, hogy kicsit minden egyes stáció a miénk lett, és Jézus arcát nézhettük minden egyes zomborművön.
Amikor megláttam, hogy micsoda gyönyörű, nyitott, fedélszékes, fagerendás, meleg, barnás-vöröses tónusú színek vannak itt a templomban. Egy kis templom, nem egy nagy templom, de mégis tágas, világos, boltíves ablakokkal, modern, de mégis egy kicsit a régi időknek a hangulata visszatükröződik ebben a modernségben. És különösen tetszett nekem, hogy a világos templomhajó egy hajó, és szemben látjuk, amint épp a Szent Család van az oltárképen megjelenítve, szinte világítanak az alakok, különösen tetszett nekem ez a kép.
Most itt a templom közepén állva egyedül mi magunk valóban szinte még jobban is érezzük a hangulatát.
Most, hogy tényleg ketten vagyunk, vagy hát mondhatjuk, Csabával. Hogy hárman a jó Istennel és Csabával kiegészülve talán így, a hangulat más. Amikor a Szent Mise történt, amikor Balla Sándor plébános úr egyenként áldotta meg a stációkat, akkor éreztem igazán nagy boldogságot. Nagyon ritkán adatik meg, amikor egy művész megalkott egy-egy szobrot, vagy egy-egy műtárgyat, és olyan katartikus boldogság éri, mint akkor engem. Nem lehet semmihez hasonlítani. Amikor a stációkat mintáztam, ugye több mint egy évig készültek ezek a stációk, hiszen egy nagyon különleges, nagyon nehéz technika, ahogy őket megjelenítettem, akkor maga a nehéz jelenet, azokat, ahogy megéltem, ahogy kutattam a Krisztus ábrázolások között, ahogy megnéztem a Krisztus passióját a Zeffirelli filmben, ezek ránehezettek a lelkemre, és az az igazi boldogság az itt Isten kegyelméből a Szent Misén a megáldásakor ért. És sose fogom elfelejteni.
Stációk, egy könycsepp, de egy olyan könycsepp mindegyik, amelyiknek kisugárzása van, amely ölelés véd, öleli Krisztust, és ezáltal, mintha minket is magához ölelne.
Milyen különös, hogy ezt érzi, hiszen valójában benne van a könycsepp forma is. Óhatatlan, hogy amikor mintáztam, valóban kicsöppent egy-egy könycsepp, mert nem tudtam elvonatkoztatni ettől a kegyetlen nehéz sorstól. De a könycseppen túl, vagy ahhoz hasonlíthatóan megjelenik a láng, meg a mag formátum is. Ugye a könyv az lehet a hitünkből, vagy éppen az együttérzésből fakadó könycseppünk is. A láng a hitünk lángja, a mag pedig az a mag, amit a Jóisten és a Isten hint el belénk, ami egyszer majd szárva szökken, és ugye tovább tudjuk majd azt vinni. Valójában pedig maga a kompozíció nem véletlenül ilyen, hogy mag, könycsepp és lángforma. Úgy kell elképzelni, hogy egy hatszárnyú kerub síkban fölemelkedik a felső szárnya, az formáz könycseppet vagy lángformát, miközben a két alsó szárnya az angyal arcát öleli, minthogyha a hajzuhataga lenne, és a középső angyal szárnyak pedig megtámaszt a felsőt és az alsót. Miközben a jelenet az angyalszárnyak között jelenik meg, ugye belül látjuk a hatszárnyú kerubnak a három pár szárnyát. És minden egyes stációban ez a hatszárnyú kerub mutatja meg, hogy valójában mi is ez a vízió, amit mi itt végig élünk, amit ugye János evangéliumából ismerhetünk leginkább. A kerubnak a szárnyai fölül nem záródnak teljesen össze, háromszögletű formát hoznak, áttörten látjuk a fehér falat itt. Ez sem véletlen, hiszen ez a Szent Háromságra utal, és nem véletlenül ilyen formájú, hiszen az Isten szeme is lehetne ez a szimbólum. Maguk a stációknak a sora, a megjelölése, az sem véletlen, hiszen hiszen magukat a sorszámokat is ezek az angyal szárnyak keretezik keresztformában.
Amelyeket ott fölül a könycsepp a maga láng fölött láthatunk sorszámmal ellátva.
Ez fejezi be a kompozíciót, és így lesz egy egységes egész. Úgy alkottam meg, hogy a szárnyak ráfeküdjenek a falra, mintha az Isten házából nőttek volna ki, mert hogy az angyal őrzi ezt a jelenetet, nem avatkozik közbe, ő csak megmutatja nekünk, halandóknak, hogy együtt érezhessünk, és végig lelki fejlődésen mehessünk át a stációk járása során.
Jézus Krisztus Pilátus előtt itt állunk most.
Az első stációban azt látjuk, hogy Krisztus arca gyönyörű. Szomorúság ő rajta, de reményteljes, és még nincsen ránc, nincsen könycsebb, gyönyörű glóriája van.
Fölfelé és elmesszire tekint.
Ez egy szép krisztusi portré. Azt akartam, hogy így maradjon meg az első pillanatban a lelki szemeink elő. Itt még nincs megkínzatva. Viszont látjuk, hogy a glóriájába beleér Pilátus keze. Ez azért fontos, mert Pilátus a kezét mossa. Hogyha mai szemmel nézzük, akkor érezzük azt az érdektelenséget, azt a közönyt, amit ma is érezhetünk, hogy nem veszik észre az elesett embert akár, csak úgy elmegyünk az utcán, és nem segítünk. Pedig erre szükség lenne. Pilátus közönösen viselkedett, és a saját maga érdekében nem tett semmit, hogy megvédje Krisztust.
Aki a második stációban már egyedül van, arca is szenvedőbbé vált. A dráma kezdetét veszi, hiszen a második állomáson Jézus vállára veszi a keresztet. A kereszt súlyát szinte mi is érezzük.
Igen, itt már fölemeli a keresztet, és Istenhez fohászkodva látjuk, amint ő tudja, hogy milyen sors vár rá, és elindul ezen az úton. Amikor egy nehéz keresztet cipel valaki az élete során, együtt kellene érezni vele. Én remélem, hogy ahogy a mai felgyorsult világunkban élünk, azért észrevesszük embertársaink súlyos keresztjét.
Milyen érdekes, hogy a keresztet vállára vevő Krisztus fölfele néz, míg a könycsepp láng és mag alján az angyal lesütött szemmel a földre figyel.
Mindenképpen fontos volt, hogy ez az angyal ne nézen a látogató, vagy éppen az elmélyülten szemlélődő szemébe. Mert hogyha szemkontaktusba kerülünk egy angyallal, akkor másmilyen dologra hívja fel a figyelmünket. Különösen, hogyha egy szárnyas kerubról, egy harcos angyalról beszélünk. Ez az angyal elrendeltetéssel van itt, ő csak megmutatja, hogy legyünk vele tisztába, hogy az igazságot lássuk, és mélyülhessünk el, úgy, ahogy most ő itt.
Jézus először esik el. Harmadik stáció.
Itt félprofilban láthatjuk Jézus arcát, meggyötörten, lépésről lépésre, ahogy haladunk előre, érzékelni fogjuk minden egyes rezdülésén, hogy mi történt vele. Remélem, hogy segít minden keresztútjárót abban, hogy a saját életére vonatkoztatva, vagy a közösség életére vonatkoztatva megtalálja azt a pontot, hogy mit tud változtatni azon a nehéz helyzeten, amiben éppen van. Jézus helyzete, és ahogy ő elesik, ahogy ő fohászkodik és erőt kap, talán erőt is ad annak, aki szemlélődik, aki elmélyül.
És talán ehhez a lelki erőhöz a család, az édesanyja ereje is kell, lehetséges és szükséges. Negyedik állomás, Jézus szentanyjával találkozik.
Ez egyik legkedvesebb stációm. Itt az anya-fia bensőséges kapcsolatát látjuk. Fájdalmas mindkettőnek az arca. A fia az édesanyáért aggódik, az édesanyja pedig a fiáért. Megöleli, szinte egymásba olvadnak a glóriák, és itt mindkettőnek fájdalmas arca van.
És mindenki lehunja a szemét, mindenki befelé figyel.
Ez is szándékos, mert hogyha most itt a szűzanya a szemünkbe nézne, akkor lehet, hogy mi rosszul éreznénk magunkat ettől. Mert mit érezhet egy édesanya akkor, mikor kínozzák a fiát? Tehát itt azt a bensőséges kapcsolatot látjuk, ahogy ők egymással megosztják fájdalmukat, egymásban találnak erőre, és ez a stáció azt a funkciót is betölti, remélem legalábbis, hogy ha ma valaki, aki éppen nem úgy van a családjában, vagy nem olyan a viszony a gyermekeivel, édesszüleivel, elhanyagolt azt, akkor, amikor egy ilyen stáció előtt imádkozik, megerősíti magát abban, hogy leküzdje bármiféle lelki sérelmét, és békejobbot és ölelőkart tudjon nyújtani fiának vagy éppen szüleinek.
Józsa Juditnak ilyen sokat jelentett ez az otthoni légkör, ez a családi tűzhely meleg, amit azért nélkülöznie kell itt a nagyvárosban?
Nagyon sokat jelent. Én nem is tudom, mi lenne, hogyha nem így lett volna. Szóval jó Isten tudja, hogy miért oda születtem, miért onnan hoztam azt az örökséget és hamuba sült pogácsát, és miért így. Az igaz, hogy a nagyvárosban az a családi meleg és az édesszüleim, a testvéreim hiányoznak. Óhatatlan, hogy gyakrabban kellene hazalátogatni, hogy azt a szeretetet és azt a rezgést, amit a szülőföld ad, azt feltölthessem. Én remélem, hogy a Jóisten elrendeli, hogy most a húsvéti ünnepet otthon tölthessem édesanyámmal, édesapámmal, hogy mi is egymást ölelve, ha nem is bánatunkat, de legalább örömünket megoszthassuk.
És művészi pályáján, emberi életének alakulásában találkozott Czirenei Simonnal, Czirenei Simonokkal, hiszen az ötödik állomás következik. Czirenei Simon segít Jézusnak a keresztvitelben.
Művészi pályafutásomnak a legnagyobb Czirenei Simonja az talán a Magyar Kultúra Alapítvány volt, hiszen több mint 8-9 éve befogadta a tárlataimat a Magyar Kultúra Alapítvány székházába fönt a Budai Várban, és évről évre az új tárlatokat ott mutattam be, legyen az a honfoglaló magyarok, a magyar nagyasszonyok, a múzsák kertje, vagy éppen az Árpádházi szentek, és még sorolhatnánk a magyar táncokat, vagy a magyar meséket.
Fontos pillanatokban gondol meg ez a harangszó. Tényleg nem vagyunk egyedül.
És milyen lélekemelő. Remélem, hogy ezt a rádió hallgatók is megérzik, ahogy mi itt beszélünk ebben a gyönyörű templomban, hogy milyen üzenete van egy-egy harangkondulásnak. Az én Czirenei Simonom természetesen a szüleim, hiszen ők adtak először is segítőkart. Mindent édesapámnak, édesanyámnak köszönhetek. Nem is tudom szavakba önteni, hogy milyen hálás vagyok nekik azért, amért ezen az úton elindítottak.
Mint a székely vonásokat is hordoz. Ez a Czirenei Simon.
Előfordul, hogy a tárlatlátogatók azt mondják, hogy édesapám mosolya köszön vissza egy-egy férfi alakba. Nyilvánvaló, hogy tudat alatt itt is ez működhetett, de azt látjuk itt az ötödik stációban, amikor Czirenei Simon segít Jézusnak, hogy nem csak a keresztet emeli, hanem Jézus testét, Jézust öleli át, és emeli, segíti. Amikor ezt a stációt nézzük, és ezelőtt imádkozunk, én abban reménykedem, hogy minden embernek az útjába kerül egy-egy Czirenei Simon, aki segítő kart nyújt, aki valamilyen úton, módon, lehet, hogy pillanatnyilag észre sem vesszük, de azért ott van, és később rádöbbenünk, hogy igen, ott volt és segített.
És lám, milyen érdekes, ez az első stáció, ahol Krisztus arcánál talán egy földi ember arca alakja hangsúlyosabb.
Szándékos volt, hiszen művészettörténész is vagyok, és mint művészettörténész nagyon komolyan kutattam az egyik, a legfontosabb és talán legelterjedtebb ikonográfia a Krisztus stáció jelenetei után. Egészen a képrombolás koráig, tehát a 726-tól 843-as évekig Jézust, Krisztust általában élő istenként, királyként ábrázolják a stációkban, még amikor keresztre feszítik, akkor is élő királyként látjuk. A képrombolás után elkezdődik az az időszak, amikor látjuk emberként szenvedni, és emberként meghalni a kereszten. Számomra ez, és azt hiszem a kortárs embereknek is sokkal többet üzen és többet mond, hogyha megértjük ezt a szenvedést, és a szenvedésen túl azt az áldozatot, amit ő értünk, az emberiségért hozott. Jobban fogjuk becsülni önmagunkat, és ezt az áldozatot is azáltal, hogyha látjuk, szembesülünk vele, és feldolgozva azt a saját életünk mindenféle területén, eljutunk ahhoz, hogy feltöltekezve belőle, hát bűnbocsánatot nyerjünk, mert a stációnak, a keresztútjárásnak ez lenne a végcélja.
Egy újabb női alak, csak megidézve, hiszen Szűz Máriát arcával láttuk a negyedik stációnál. Most viszont a hatodikban, amikor Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak, tulajdonképpen csak a kendőn át tükröződik a szenvedő Krisztus arc.
Ez volt az egyik legnehezebb kompozíció, mert hogy ezen a fátyol, ezen a leheletszerű kendőn csak érezzük, ahogy a Krisztus arcának a lenyomata tükröződik. nagyon-nagyon enyhén domborodva látjuk a szenvedő krisztusi arcot, úgy, ahogy a torinói lepel mutatja. Ez volt a kiindulási pontom, és azt az arcmimikát használtam, amit ott láthatunk. Veronikának csak az elképzelt alakját, lelkét, testét és kezecskéjét képzelhetjük oda, amint fölemeli ezt a kendőt. Nem véletlenül ábrázolom így ezt a stációt, hiszen a Veronika kendője az egész művészettörténet során az egyik legfontosabb ikonográfiai típus, és ez volt az első olyan, ami elterjedvén segítséget nyújtott ahhoz, hogy a hívők vagy a hívek imádkozva előtte teljes búcsúban részesülhessenek.
A fájdalom fokozódik, Jézus másodszor esik el. 7. stáció.
Itt úgy látjuk háromnegyed profilban Jézust, amint szinte kiterül előttünk, fájdalomtól eltorzul az arca. Amikor eljutunk az imáink során a 7. stációhoz, ha igazán mélyen lélekből imádkozunk, akkor legalábbis bennem mindenféle fájdalom ilyenkor szokott kijönni. Akkor érzem, hogy néha 80 éves öregasszonynak érzem azt a sok tehert, azt a sok vállalást, amit a munkám, az életem terén magamra vettem, hogy a súlyától akár kiterülök, mint egy nagy batyú vagy egy nagy kereszt alatt. És akkor látván Krisztus arcát, őt még ugye meg is ostorozzák, megkínozzák, megalázzák, leköpik, embertelen módon bánnak vele, ő ebből a helyzetből is föl tudott állni, és tovább tudott menni. Ez rendkívül nagy erőt ad.
Lehet, hogy tévedek, de mintha itt hordozná a leginkább a szilaj székely vonásokat Krisztus arca.
A krisztusi portréban és ebben a szép bajuszban nyilvánvalóan, hogy a székely vérem az tudott alatt ki akart jönni. De látjuk, amint ugye a haja aláomlik, hogy ezek már nem gyönyörű fürtös hajtincsek, mint az első stáción volt, hanem itt már az izzadságtól, a kínzatástól, a vértől szinte kihúzódnak, egyenesednek ezek a fürtök. Néha csak egy-egy nő nyuansznyi pici redővel, vagy éppen így a hajtincsek irányultságával drámaiságot lehet elérni. Nem könnyű, amikor drámaiságot akarunk mindenféle túlzás nélkül visszaadni egy-egy éppen ilyen fontos jelenetben, mint ez is.
Ez az ölelő szárny, ez a könycsepp, ez a láng itt a fehér falon.
Valóban, hiszen a maga stáció jelenet 62 centi magas és 36 centi széles, tehát nem méteres jeleneteket kell elképzelni, hanem emberközeli, emberléptékű jelenetet, de éppen azért, mert az áll szándékomban, hogy Krisztus szenvedését hozzam közel a mai kor emberéhez, mindazok, akik már mondjuk betegek és nehézkesen járnak, nem tudnak hosszadalmasan körbe menni egy-egy stáció keresztútjárás során, a padba ülve egészen világosan láthatják Krisztus arcát, hiszen közel kerül hozzájuk. Ez fontos cél volt számomra.
Krisztus és az angyal arca, amelyik világosabb a többinél, ami patinás sötét barnába borul. Ez ígetett agyag, de azt is mondta, hogy sajátos technika, hiszen már a hajtogatás is József Judit találmánya volt.
Valójában ugye a kisvasztikáimat hajtogatásos eljárással mintázom, különböző rétegeket, vastagabb, lágyabb agyag rétegeket komponálok egymásra. egymásra, és persze megmintázom, hogy realisztikus, hiteles portrékkal, szép ruharedőkkel élethűen megjelenjen, életre keljen egy-egy figura. De akkor, amikor domborműről beszélünk, ez már ugye nagy szobrászati eljárás, a reliefeknek az eljárása, ez nem saját találmány. Amióta szobrászművészet vagy éppen épületszobrászat van, ez az eljárás megvan. A különlegessége a technikának abban rejlik, hogy nem látjuk, hogy hogyan van felfüggesztve az angyal és maga a stáció jelenet, mert azt szerettem volna, hogy a templomból, a templom falából, az egyházból nőjön ki, mintha ezt ide teremtette volna a Jóisten. Ezért a szárnyak ráhajlanak, szépen finoman a különböző síkok ráhajlanak és fölfekszenek a fal felületre. Ez azért izgalmas, mert aki valaha dolgozott agyaggal, az el tudja képzelni, hogy egy vékonyabb rész, az mindig elgörbül, az fölfele kunkorodik, vagy éppen elszakad, vagy ott, ahol az Isten szeme, vagy a Szent Háromság szimbóluma, az áttört rés látszik, és fölötte összeér ívesen a szárny, az ugye mindig széthúz, szét akar feszülni. Tehát ez technikailag rendkívül hosszadalmas szárítgatást igényel, hogy ez valóban egyenesen síkban maradjon, és úgy is égjen ki. Nem szabad, hogy az az angyal el akarjon repülni a faltól. Úgyhogy a technikai kihívás magában a kompozíció megoldásában rejlik.
Kicsit kiszakadtunk Krisztus keresztútjából, de hát hiszen ahogyan stációról stációra lépegettünk, el is érkeztünk most a templom végéhez. A 8. stáció már a másik oldali falon található. És lám a legmélyebb fájdalomban való megmerítkezés után a 8. stáció már a vigasztalásé. Igaz, hogy a fájdalmakat átélő Jézus vigasztalja itt a földön őt sírató asszonyokat.
A 8. stáció nagyon fontos számomra. Érzékeljük, hogy itt fiatalabb, idősebb, szomorú, síró asszonyokat látunk, akik észreveszik azt a fájdalmat, és együtt éreznek Jézussal, amit ő ott érezhetett éppen akkor. És akkor Jézus vigasztalni kezdi őket, hogy ne engem sírassatok, hanem a gyermekeiteket. Amikor ezt a stációt mintáztam lelki szemeim előtt, azért sok minden lebegett. Többek között az is, hogy mindig ott van a Jóisten, hogy vigasztaljon bennünket. Jézus Krisztus most éppen őt jeleníti meg. A mindennapi életünkben, vagy éppen barátaink, vagy ismerőseink életében észrevehetjük, amikor valakinek vigasztalásra lenne szüksége. Csak egy jó szó kell néha, és akkor az a lélek erőt kap, fölemelkedhet. Néha pedig, ha nem veszük észre, akkor később rádöbbenünk, hogy elkéstünk vele. Egyszer megtörtént épp a tavalyi évben az egyik barátnőm halála kapcsán, hogy bennem maradt, hogy én éreztem, hogy gond van, de nem éreztem, hogy akkora nagy gond van, mint amekkora volt. És ez nagyon nagy tanulság volt, ez a barátnőm tanított engem, mint a Jóisten is, hogy sokkal jobban odafigyelek már embertársaimra, legyen az barát vagy idegen, észreveszem, ha baj van, és nem megyek el még akkor sem, ha sietek.
Meg lehet, hogy segítő szó mellett akár egy összekapcsolódó tekintet is segíthet, mert hogy ebben a számomra egy kicsit azért a glóriát is, de talán még a tövis koszorút is megidéző, kör alakú, felfele csúcsosodó kompozícióban, ahol alul a három asszony arca, fölöttük a rájuk tekintő Krisztus arc, a tekintetek összekapcsolódnak.
Így van, hiszen ők vigasztalják Jézus Krisztust. Abban az időben, abban a helyzetben senki más nem tette ezt. Ez egy nagyon nagy dolog, és azt hiszem, hogy ma, amikor ugye a családon belüli erőszakról beszélünk, akkor, amikor elhidegülnek az emberek egymástól, akkor ez a stáció jelenet nagyon fontossá tud válni.
És fontos a női mi volta is. Józsa Juditnak ebben a kompozícióban, én úgy érzem.
Nem véletlenül helyeztem el őket úgy, hogy gyakorlatilag körformába helyezkednek el az arcok. Ugye a kör az az egységnek is a szimbóluma. Ez itt fontos, hogy ők együtt vannak, együtt éreznek. Tehát erre az együttérzésre mindenkinek szüksége van. Nem csak akkor éppen abban a helyzetben, hanem ez örök időkig érvényes.
9. stáció, Jézus harmadszor esik el.
Ez a stáció már rendkívül fájdalmas. Azt látjuk, hogy erőtlenül hullik alá. A jelenet mezőnek az alsó felében helyeztem el a 3/4 profilban látható krisztusi portrét. A haja ráborul szinte a nyakára, vállára. Itt már szinte kiegyenesednek ezek a hajtincsek. Érzékelhető az a fájdalom és az a kínzatás, ami itt már emberileg elviselhetetlen lehet-e.
És talán itt a leghangsúlyosabban domborul a töviskoszorú is.
Igen, hiszen közeledünk ahhoz a jelenethez, ahol a töviskoszorú igazi értelmet nyer, ez pedig az ecce homo, azaz a 10. stáció.
Íme az ember, Jézust megfosztják ruháitól.
Számomra nagyon-nagyon jelentős és fontos volt ez a stáció. Úgy akartam itt megjeleníteni végre azt a szegény, ártatlan, tiszta lelket, aki ott állt azelőtt a bárgyú tömeg előtt, mint aki egy Isten király. Igaz, hogy ez a korona, töviskoszorú, igaz, hogy az a palást egy levetett bíbor köpeny, amit aztán ugye szét is tépnek, kockát vetnek rá. Igaz, hogy az a jogar, az csak egy nádpálca.
A kezei is.
Igen. A kezeit is összekötözik, és úgy áll összekötözött kezekkel, hogy ezek a kezek az ikonográfiai vir dolorum, azaz a fájdalmas szűzanya, és itt a fájdalmas Jézus Krisztus pozícióját veszi föl. De látjuk, hogy Krisztus reményteljes és élő Isten király. Tehát nem ember, több, mint ember.
Lehunyt szemű Krisztus ábrázolások után itt most megint a tekintet válik fontossá.
Nagyon fontos, hiszen az egész arc dominál, persze a kezek is nagyon jelentősek, fontosak. De itt látjuk, hogy ő több, mint egy egyszerű ember, ő a megtestesült Isten. És ha tovább lépünk a 11. stációnál, akkor látjuk az embert magát, aki már nem bírja a fájdalmakat, feljajdul embertelen kínzatások után, tényleg az emberi tulajdonságok dominálva éppen keresztre feszítik, beleszögezik a kezébe, a lábába a szögeket. Látjuk a kalapácsot tartó kezet fönt a mező kellős közepében, és Krisztus arca és jajgató szája, tekintete kerül a középpontba.
De milyen érdekes, hogy a 11. stációban Jézust keresztre feszítik, és mégis hallatlan erőt sugároz a feljajduló arc, a keresztre feszülő váll, a kar.
Mert hogy ebbe benne kell legyen a remény is, ami majd a keresztút végén fog bennünket érni. Amikor egy ilyen, és éppen a 11. stáció előtt mélyülünk el és imádkozunk, én gondolom, hogy minden hívő a saját maga keresztre feszítését éli meg a saját életében. Akkor a reménynek ott kell élnie, mert ha nincs reményünk, akkor nem lesz feltámadásunk.
De előbb meg kell halni a feltámadásért. A 12. stáció, Jézus meghal a kereszten. És ez az a pillanat, amikor a hívek keresztútjárásukkor térdelve maradva próbálják átélni azt a pillanatot, Krisztus halálát.
Krisztus meghal a kereszten, és itt emberként hal meg. Mint láttuk az ecce homóba, úgy álmodtam őt meg, és úgy mutattam meg, mint Isten királyt, aki tényleg az Isten fia, és élő, és látjuk a tekintetét. Itt azt a pillanatot érzékeljük, ahogy a jó Istenhez fohászkodik, hogy bocsáss meg nekik, Uram, nem tudják, hogy mit cselekszenek. És abban a pillanatban a test elenged, és ugye a karok fölfele irányulva lelóg, lehull, és lehagyja a fejét, és azt is látjuk, ahogy elejti szinte a fejét, a haja teljesen ékszerűen, fájdalmasan kiegyenesedik, itt már egyetlen fürtöcske sincs. És hát nagyon erőteljesé válik persze maga a töviskoszorú is.
Persze számomra nem csak a hét krisztusi szóból az egyik van benne, a bocsáss meg, nekik nem tudják, mit cselekesznek, hanem azért az Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, az éli-éli, láma sabachthani gondolatát is hordozza ez a kép.
Érdekes, mert ezt én a 11. stációba álmodtam bele.
A keresztrefeszítés pillanatába.
Igen, a keresztrefeszítés pillanatába gondoltam én, vagy éreztem én, hogy igaz, hogy valójában a Szentírás nem így írja, de én, amikor ezt mintáztam, akkor azt éreztem, hogy ott ő most felkiált, hogy éli-éli, Láma Szabaktáni. És ez valószínű, hogy tovább érződik nyilvánvalóan a 12. stáció jelenetben, ahol meghal a kereszten.
Ismét megjelenik a legdrámaibb pillanatban az édesanyja, Szűz Mária. A 13. stáció Jézust leveszik a keresztről, és fájdalmas anyjának ölébe fektetik. A Piéta.
Ez az egyik legkedvesebb stáció jelenetem. Maga a Piéta, hát nem kell azt hiszem mondani, hogy a művészettörténet során micsoda gyönyörű alkotások születtek, gondoljunk csak a Szent Péter Bazilikába elhelyezett Michelangelo Piétájára, ahol az a törékeny test márványból, mint egy gyermek, csak úgy, mint egy pihe, úgy helyezkedik el az édesanyja ölében, és látjuk a fájdalmas édesanyja arcát. Amikor én a 13. stációt mintáztam, tehát amikor Jézust édesanyja ölébe helyezik, akkor a fájdalmas Szűz Mária kéztartását, a Vir Dolorum ikonográfiáját használtam, felismerhetjük azt, ami korábban az Ecce Homo-nál megismétlődött, itt újra megjelenik. De azt látjuk, hogy a halott Krisztus hátrahajlik édesanyja vállára a fejével, a glóriák egybeolvadnak, az édesanyja pedig szinte ránk néz, fájdalmas, de reményteljes, mert ő már nem az a fájdalmas anya, aki ott korábban a 4. stációnál találkozott a fiával, hanem itt már a reményteljes szűzanya, aki tudja, hogy elkövetkezik a feltámadás.
Épp ezt akartam mondani, hogy ott egy megtört öreg asszony arcát láttuk, most egy fiatal, tiszta és tiszta lelkű asszony arca néz ránk, és egyszer mind a nagyon-nagyon messzi távolba is.
Az, hogy ő kitekint, nem pont a mi szemünkbe, de kitekint és előre, és többet tud ezzel a tekintettel, az reményt ad nekünk, hogy érzékeljük, hogy mi fog elkövetkezni.
14. stáció. Jézus testét a barlang sírba helyezik.
El lehet képzelni, hogy mennyit összeküzdködtem, hogy síkban ábrázolhassak egy barlangot és egy halott Krisztust, egy halott krisztusi portrét. És fohászkodtam, mert úgy érzékeltem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy amellett, hogy én látom őt, hogy a barlangban meghalt, ahhoz valami plusz kell még, hogy érezzem a lelkemben, hogy ott van a feltámadás is. És aztán egyszer csak megálmodtam, hogy hogyan, miként fogom megmintázni, és egy hajnali órában ez sok-sok órás, napos tusakodás után szinte pillanatok alatt meg is történt. Én tudom, hogy ezt a Jóisten küldte, ezt a sugallatot, biztos vagyok benne. Úgy látjuk a 14. stációt, az utolsó stációt, hogy teljesen vízszintesen fekve Krisztus arcát fél profilban, miközben az arcáról lehull a lepel, tehát be van burkolva a teste a lepelben, és az arca fölött a kerub szárnyak ölelésében a glória eltűnik, de megjelenik a barlangnak a kövekből rakott, fölfele boltívesen emelkedő fala, amit ugye bezár egy nagy kő. De hogy érezzük a feltámadást, ez a barlang nem sötét, és a kő sem sötét, mert pillanatok múlva egyszeribe csak ez a test, ez fölemelkedik, és megtörténik a feltámadás. Tehát a barlangfala kivilágosodik, és érezzük benne, hogy Jézus Krisztus tovább él. Jézus Krisztus megváltott bennünket, és feltámad.
A fekvő profil Krisztus arc tényleg itt válik szinte a leglégiesebbé, és minden felfelé húzza a tekintetet. Ez a 14. stáció, mintha megelőlegezni azt a 15-et, amelyet olvastam, előfordul, hogy megalkotnak stációkban az öröm stációját.
Valójában úgy szeretném, hiszen ugye általában véve a stációk között a hagyomány szerint kimondottan Krisztus feltámadását nem szokták megjeleníteni. De az én lelkemnek szüksége van arra, és valószínű, hogy ez a szükséglet, a belső feszültség diktálja azt, hogy egyszer megjelenjen Krisztus, amint fölemelkedik valóban, légiesen kiemelkedik, látni fogjuk, ahogy a barlang szájától elgurul az a kő, és fölemelkedik, és áldó kéztartásban meg is adja nekünk halandóknak azt az áldást, amiben minden nap részesülnünk kellene. Ehhez pedig olyan életet kell élni, hogy méltónk legyünk hozzá.
Végigjárva a templomot, megérkeztünk az oltár fölött magasodó Szent Család portréjáig, amely úgy idézi meg a Szent Családot, hogy nagyon-nagyon mai családot idéz. És egy ilyen nagyon-nagyon mai és nagyon-nagyon magyar családot idéz Józsa Judit is egy másik templomban, a fővárosi plébánia templomban, amely szoborról én úgy érzem mégis valamiképpen köze van ehhez a keresztútjáráshoz is.
Hát igen, az a magyar családszobor, ami az én szívemnek a beteljesült vágya, hogy sikerült őt megmintázni. Nagyon hosszú ideje kutatta már egy olyan gyökeres fatörzs után, amelyre meg tudtam komponálni végre a magyar családot. És azért, mert hogy a magyar művészet történet során eddig még erre példa nem volt, és azt hiszem, hogy igaz, hogy ez egy ideális család, hiszen ott 4 gyereket látunk. Én nem kívánom, hogy mindenkinek 4 gyereke legyen, de ez azért fontos, mert ugye kihaló félben vagyunk mi magyarok, és számomra van az az ősi hagyomány, hogy egyet az apának, egyet az anyának, egyet az egyháznak, és egyet a hazának. Én szerettem volna, ha ebben a magyar családban azért visszaköszön ez az ősi hagyomány is. Mindazonáltal pedig, hát nem véletlen, hogy a gyökerekre komponált alakok, különösen a gyerekek ugye, a gyökerekből indulnak ki, arra támaszkodnak, arra huppannak, abba kapaszkodnak, sőt, az a kislány, aki székelyruhába öltözve éppen az én szülőföldemet, Erdélyt idézi meg, imára kulcsolja a kezét, miközben persze még ő 2-3 éves és a lábacskájával ide-oda izeg, mozog, de imádkozik, mert hogy a nagymamájától megtanulta. Fontos, hogy azért az a magyar család, amit én idealizálok, azért az erős hitben neveli a gyermekeit, és az ott megnyilvánul ezekben a pici-pici kis imádkozó kezecskékben.
Amelyek azért az elszakított nemzetrészek magyarságát is megidézik.
Egy korábbi munkámban, a Magyarország Anyaország kompozícióban minden egyes gyerek, akit ott láttunk, a Trianonkor elszakított területet jelenítette meg. Úgy kell elképzelni, hogy az édesanyja a Szent Koronával a fején, díszmagyar ruhában ül, ő Magyarország. Az ölében egy kisbabát tart, nem más, mint a csángó magyarságot, a pólya motívumain csángó virágmotívumokat, azaz a hímzések, a csángó ingújak motívumait karcoltam bele. Az édesanyát balról Erdély öleli, szálfa egyenes gerincű fiúcskáról van szó, szép székely viseletben látható, és a tarisznyáján Erdély címere domborodik. Ő Párcium kezét fogja, Párcium délvidék kezét, és a másik oldalon az édesanya jobb oldalán kárpátaljai kislány öleli a vállát, és persze Erdély kezét is fogja hátul. Kárpátalja felvidék kezét fogja, felvidék pedig annak a nyugati magyarságot szimbolizáló kislánynak a kezét, aki Vas vármegyei viseletben és ilyen gyönyörű kis fodros ruhácskában huppant le középen a talapzaton, úgy, hogy közben délvidékkel közösen ketten fogják a magyar kettős keresztes sávos címert, hiszen ezt az egész kompozíciót a magyarságuk és a testvériségük fogja össze. Szimbolikusan és azon túlmenően is az agyag állandóan szétszárad. Ne nagyon meg kellett küzdenem azért, hogy ez a sok-sok összekapaszkodó kéz együtt maradhasson, és úgy égjen ki, hogy összetartozik ez az egész nagy Magyarország, és testvérek, akik tisztelik és felnéznek az anyaországra, még ha az néha mostoha is velük. Ez az erős összetartozás egyfajta üzenet is, azt hiszem, a munkáink közül. Az egyik főművemnek tartom még akkor is, hogyha egy kisméretű szobrocskáról van szó. Isten kegyelméből, hogy a magyar család elkészülhetett a belvárosi plébánia templomnak a keresztelő kápolnájában van örök helyén elhelyezve. Nagyon boldog vagyok. Én tudom, hogy a Jóisten engedte meg, hogy ez oda kerülhessen. Adományoztam a templomnak, mert úgy gondoltam, hogy annyi év keresés, küszködés után végre, ha sikerült megmintázni, akkor ennek a méltó helye csak egy olyan lehet, ahová elhozzák a gyerekeket, és éppen megkeresztelik. Tehát az Isten házának a részeivé válnak. Én remélem, hogy az a szeretet, ami ott megnyilvánul ebben a magyar családban, ami ott látszik, hogy boldog gyerekkoruk van a gyerekeknek, azért az sokaknak megadatik.
Gondolj Józsa Judit kerámia szobrász itt a Pilisvörösvári Ligeti Szent Család templomának csendjében beszélgetve, a stációkat végigjárva. Ezt a húsvétot együtt töltjük mi családok, együtt töltjük mi nemzet. Reményt is hozza a feltámadás ünnepe? A tavasz ünnep is?
Én nagyon-nagyon szeretném, hogy reményt hozzon. A tavasz eleve reményteljes, és felderíti a lelkeket, ha egy kis napsütésben járunk, elünk. Észre kell venni minden apró szépséget, és már is örömünket lejjük benne. Hogy a nemzet összetartozik-e, az nyilvánvaló, hogy összetartozik, de ezért dolgozni kell, és ki kell nyújtani azt a kezet. Gondoljunk csak a Vas Albert versre, a Hontalanság hitvallása című versre. Kicsit szabadon fogom idézni, ahogy az én lelkemnek jobban esik. Hirdetem, hogy testvér minden ember, s hogy egymásra kell lejjen végre egyszer, mert hiszek jóban, igazban, szépben, minden vallásban és minden népben, és maradok töretlen hittel, ember és magyar.
Ez Vas Albert és Józsa Judit hitvallása?
Igen, így van. A gyöngykanálisnak a szemeit szándékosan szakítgatták szét egy időbe, gondoljunk csak az elmúlt 40 évre, meg még sorolhatnánk mi mindenre. Azokat a gyöngyöket újra erőszállal kell összefűzni, hogy újra együtt ragyoghasson, hogy az büszkén lehessen viselni. És nem szégyen a haza szeretet, és nem szégyen magyarnak lenni.
Mint ahogy hinni sem.
Így van.
Kedves hallgatóink, sajátos, mára a feltámadás örömével kiteljesedő keresztútjárásunk Józsa Judit kerámia szobrásszal a Pilisvörösvári Ligeti Szent Család templomban véget ért. Véget ért, hogy kiderüljön, a magány, a kegyetlenség, a gonosz és a halál birodalmába tett utazás, a hit, a remény és a szeretet útja is egyben. Szép húsvét vasárnapot kíván a zenei szerkesztő Gere Erzsébet, a hangmester Gyurmán Gábor és a gyártásvezető Molnár Fruzsina nevében is a keresztútjáró társ Csűrös Csilla.